Köszöntöm az adó info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem pedig Hén Miklós, az Eresen vezérigazgató helyettese, a számviteli üzletág vezetője. Mai témánk az az őszi adócsomag lesz, kevesebb szó hangzott el ugyanis az őszi adócsomag számvitelt érintő változásairól, de érintsük azt is, hogy évközben is történtek számviteli változások, melyek voltak azok, amelyek már az őszi adócsomagot is megelőzték.
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, évközben is már történt némi szakmai változás, ami számunkra nem elhanyagolható. Elsősorban a projektek elszámolásához kapcsolódóan a magyar számvitelt törvény a nemzetközi számvitelt törvényekhez, előírásokhoz, ugye így összefoglalva az IFR-esekhez hasonlóan bevezette, hogy átnyúló szerződések esetében, amelyek több évet érintenek, a bevétel elszámolását, a nyereség elszámolását arányosítva, hasonlóan, ahogy a nemzetközi számvitelbe, készültségi fok alapján, a szerződés minősítése alapján, a valódiság elvét szem előtt tartva el lehessen számolni a könyvekbe. Ugye a magyar számvitel tipikusan egy szigorú, egy óvatosság elvét követő számvitel, ez az összemérés kapcsán viszont előtérbe helyezi, hogy jobb képet kapunk ugye a nyerességességről az adott időszakba felmerülő a szerződéshez kapcsolódó nyerességhez. Ez gyakorlatilag a bevételek aktív vagy passzív elhatárolásával tudja megtenni a vállalkozás, és ezáltal a valódiság elvét jobban alátámasztva a könyvekben a költségek bevételekkel szemben az adott időszakban merülnek fel. Ehhez ugye minden esetben a szerződési alapján készültségi fokot, vagy a szerződésnek egy egységét kell meghatározni, számviteli politikában levezetve, összenézve az adott szerződéssel, vagy szerződés típusokkal az adott vállalkozás esetében, hogy hogyan, mit kell értelmezni, és így a megbízható és valós mérleget alátámasztani lehet.
Ez minden vállalkozásnak egy segítség, vagy azért van egy vállalkozás méret, ami fölött ez fontos, hogy van egy ilyen úgymond egyszerűsítés?
Ez minél nagyobb egy vállalkozás, annál jobb segítség. Ugye a nagyobb vállalkozások általában több vállalkozást ölelnek, több vállalatcsoporthoz tartozhatnak. Az anyacégek általában, hogyha ha tőzsdénjegyzettek vagy külföldiek, akkor amúgy is a nemzetközi számvitel elvei alapján mennek. Így gyakorlatilag a magyar lányvállalatok a külföldi tulajdonosokhoz, anyavállalatokhoz hasonlóan tudják elszámolni a bevételeiket. Ez megkönnyíti az évvégi munkát, megkönnyíti a riportálást ugye a tulajdonosok felé, vagy akár ugye a befektetők felé. Ugyanakkor ez kisebb vállalkozásoknál is fontos lehet, hiszen akár egy bank esetében is, egy banki hitel esetében is ugye gyakorlatilag ugye a rentábilis, a profitábilis szolgáltatások teljesítése kimutathatóak, ezáltal ugye egy valóságosabb képet lehet kapni az üzletről. Ez gyakorlatilag a kisebb cégek esetében is, ugye nem csak a forgóeszköz, hanem akár hosszabb hitelek esetében is fontos lehet.
Volt az átalakulásokat érintően is egy egyszerűsítés. Ez mi volt konkrétan?
Gyakorlatilag az ősztől kezdve, október 1-től kezdve az átalakulások során egy szakmailag szerintem lényeges változás történt. Azoknál az átalakulásoknál, ahol az átalakuló cég, vagy esetleg ugye kiválásoknál, beolvadásoknál ugye a részvevő cégek esetében nincs könyvvizsgálati kötelezettség törvény által előírt, ott az átalakulást nem kell könyvvizsgálónak hitelesítenie, átnéznie. Ez gyakorlatilag egy adminisztrációs csökkentés, ezáltal ugye kevesebb idő alatt, vagy kevesebb ráfordítása költsége lehet átalakulni. Ez a kisebb cégeknél tipikusan fontos, ahol, vagy esetleg olyan cégeknél, akik ugye nem könyvvizsgálat kötelesek, hogy gyakorlatilag a könyvelő is ugye, ha esetleg van felügyelőbizottság, akkor felügyelőbizottság jóváhagyásával gyorsabban és egyszerűbben tudják megcsinálni az átalakuláshoz kapcsolódó vagyonmérleget, vagyonleltárat.
Mire kell itt gondolni? Tehát milyen átalakulásra, milyen cégtípusból?
Gyakorlatilag itt az átalakulásoknak az összes változatát, tehát hogy a jogi formát vált KFT-ből ZRT-be, vagy ZRT-ből KFT-be, akár BT-ből KFT-be, vagy egyébként több cég összeolvad, vagy egy cégbe beolvadnak, vagy esetleg egy cégből ugye több cég kiválik, mindig azt kell itt mérlegelni, mérlegelni, hogy van-e könyvvizsgálati kötelezettség az adott cégnél, vagy beavatkozásnál bármelyik tagnál. Ha van, akkor kell könyvvizsgáltatni, a vagyon leltárat is vagyonmérleget, ha nincs, akkor pedig gyakorlatilag ugye a számítani munkát a mérleképes könyvvel el tudja végezni. Ha van felügyelőbizottság, jóvá hagyja, ha nem, akkor ugye az ügyvezetés és a tagok, és gyakorlatilag ugye egy jelentős lépéssel egyszerűsödik. Ez azoknál a cégeknél, ugye, akik könyvvizsgálat kötelesek, ott nyilván, hogy ez nem, viszont akik nem könyvvizsgálat kötelesek, tehát tipikusan kisebbek, vagy olyan tulajdonosi szerkezettel vannak, azoknál egy lényeges egyszerűsítés.
Melyek azok a változások, amelyek az őszi adócsomaghoz köthetőek, tehát tulajdonképpen majd később érzékelhető változások?
Apró változások voltak évvégén, szakmai pontosítások, néhány olyan van, amelyik jelentőséggel bírhat, az egyik a céltartalék képzéshez kapcsolódik. Gyakorlatilag a céltartalék képzéshez bevezetésre kerül egy új kategória, ez a hátrányos szerződésekből származó jövőbeni veszteségekre is képezhető céltartalék. Ezek olyan szerződések, amelyekből már a szerződés kötés, vagy a szerződés kötést követően látszik, hogy sajnos veszteség lesz belőlem, vagy nem sikerült jól szerződni, vagy valami oknál fogva üzletileg bevállalt olyat a cég, ami biztos, hogy az adott szerződésen veszteséget okoz neki, de ez csak később, tehát mérlegkészítést követően, fordulatot követően fog bekövetkezni, erre lehet céltartalékot képezni. Ugye ez a valódiság és ugye az összemérés elvét a dolgon, hogy még pontosabb legyen a könyvekbe, ugye ez gyakorlatilag 2020-tól lehetséges.
Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyszerűsödjön a vállalkozásoknak az élete, ami a számviteli adminisztrációt illeti, vagy ami a számviteli folyamatok lekövetését illeti?
Gyakorlatilag a céltartalék képzés kapcsán a pontosabb vagyon, vagy a pontosabb eredmény meghatározás volt a fő szempont, hogy ugye a befektetők, a tulajdonosok és mindenki, aki harmadik szereplő, vagy az állam ugye lássa, hogy az adott cég életében egyébként mi a tényleges eredmény. Tehát, hogyha egy szerződésről tudják, meg tudják állapítani, hogy az veszteséget fog okozni a jövőben, akkor ez gyakorlatilag az óvatosság elve mellett már szerepeltetni tudják a könyvekbe. Ugyanakkor, hogyha az adott szerződés még a mérlegforduló nap előtt ugye realizálod, akkor természetesen ugye ez nem céltartalék, hanem költség, ráfordítás, el kell számolni a veszteséget már akkor közvetlenül.
Van-e még valamilyen olyan változás, ami az év végéhez kötődik, az évvégi módosításokhoz kötődik?
Apró, de fontos változás szerintem, hogy a 100 000 forint leírási határt az egyösszegű ECS elszámolásra felemeli a törvény január 1-től 200 000 forintra. Itt gyakorlatilag a TAO törvény és a számított törvény egymáshoz kezd hasonlulni. Ugye a TAO törvény régóta megvan, hogy 200 000 forint alatt ugye gyakorlatilag olyan leírást választ bizonyos eszközöknél az adott gazdálkodó, amilyet szeretne, és most a számított törvény és ez a 100 000 forintos határ, ez felemelkedik 200 000 forintra, ami már szakmailag indokolható, gyakorlatilag nagyon sok olyan IT eszköz, meg olyan eszközök vannak, amelyek gyakorlatilag azért egy vagy esetleg egy picit több, mint egy év alatt értéküket vesztik, hiszen nagyon gyorsan információ áramlásban, meg az információs technológiában nagyon gyorsan változik minden, nagyon sok új eszköz van, és így gyakorlatilag ugye egy összegben vállalkozás el tudja számolni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják. A műsort a hírek után folytatjuk.